Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol vallomásával, aki így szól, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, magasztaljuk együtt a mi Urunkat, és énekeljük a 488. dicséretünk első versét. Így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Örömmel jelentem, amit a gyülekezet tagjai talán minnyájan bizonyára tudnak, hiszen hírlevélben is jeleztük, a honlapunkon is ott van, és egyéb tájékozódásokon keresztül is nyilvánvaló mindenki előtt, hogy a házasság hetének záró alkalmán vagyunk együtt, már nem abban az értelemben, hogy itt lenne a házasság hete záró alkalma, de mi itt úgy vagyunk együtt, hogy azok, akik a házasság hetének idei arcai voltak, ők itt vannak közöttünk, velünk élő testvéreink, Pál úr János és Kornélia, nagy szeretettel szeretnénk őket is most egy pár szóban megkérdezni, hogy arra kérlek benneteket, hogy gyertek az úrasztalához, és Krisztinát, hogy néhány kérdésben kérdezzen benneteket, mi pedig hallgassuk szeretettel, hiszen nagy tanúsága van, és nagy ajándék vennek, hogy ők ezt az egész hetet, sőt, ezt a hónapot szinte így töltötték el, hogy bizonyságát adták annak, mit jelent az ő hívő életük.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet és az interneten nézőket, és nagyon köszönjük, hogy lehetőség van erre, hogy egy pár szót beszéljünk így közösen. Legelőször azt fogalmazódott meg bennünk, hogy szeretnénk a köszönetünket kifejezni, hogy ezt a missziót vállaltátok, hogy a házasság hete arcai lesztek. Nyilvánvalóan nem mi kértünk fel erre benneteket, hanem egy országos szervezés, de olyan nagynak látjuk ezt, hogy ezt a rengeteg bizonyságtételt, megszólalást, riportot vállaltátok, és nagyon jó volt ezt végignézni, és nagyon jó volt látni, hogy végig bizonyságot tettetek. És hálát adunk azért, hogy egy olyan misszióba voltatok ezzel, a házasság missziója, ami azért ma már eléggé támadva van itt a mai világunkban. Úgyhogy ezért nagyon hálát adunk, és szeretnénk ezt így közösen is megköszönni nektek. És úgy tudom, mondhatom azt is, hogy Isten éltessen Kornélia éppen a mai napon. És hát azt is nagyon szépen köszönjük, Fasori gyülekezet, hogy nagyon sokszor bizonyságot tettetek rólunk is, így a Fasorról, és ezt is nagyon-nagyon jó volt olvasni, hallani. Az első kérdés, amit kérdeznék így a hétvégén, hogy láttátok, milyen tapasztalatotok volt a hétről, volt-e olyan, ami meglepetés volt, volt-e, ami különleges örömet okozott? Biztos, hogy még később ülepszik le minden, de mi volt esetleg a legjobb élményetek ezen a héten?
Valóban nagyon hosszú hét után vagyunk, sőt azt mondhatjuk, hogy 5 hét után, mert január elején kezdődött el ez a programsorozat. Mi sem tudtuk igazán, hogy mire vállalkozunk. Éppen tegnap számoltuk össze Jánossal, hogy ma a 40. olyan kiállásunk van ebben az 5 hétben, amikor vallanunk kell a házasságunkról, vallhatunk a házasságunkról és a hitünkről. Nagyon különleges élmény volt megtapasztalni már az első interjúk után, hogyha bár nem tudtuk, hogy mire készüljünk, és perlekedtünk is az Úrral még tavaly június táján, amikor ezt a felkérést megkaptuk, hogy hogyan gondolta, hogy minket küld, mikor nem olyan beszédűek vagyunk, legalábbis nem vagyunk egyenletesen hozzászokva ahhoz, hogy kiálljunk sok ember elé, és azokban a napokban, a napi igében erősített meg bennünket az Úr, hogy menjetek, mert én a te száddal és az ő szájával leszek, tehát így többes számban mind a kettőnknek szólt ez az ige, és ennek a biztatására vállaltuk el ezt a felkérést, és ezt tapasztaltuk meg minden interjúban, hogyha bár minden egyes kérdés mindig meglepett bennünket, hiszen hiába kérdezték sokszor ugyanazt, valahogy mégis mindig más formában jelent meg, mégis mindig voltak olyan szavaink, amikkel úgy tudtunk válaszolni, hogy őszintén magunkról is, és őszintén a hitünkről. És még egy dolog, ami nagyon megerősített bennünket, hogy eddig csak hallottuk azt, hogy a közös szolgálat az megerősít, egyre erősebbé tesz, és csodákat mutat, de ezt most egészen különlegesen megtapasztaltuk, habár kisebb körben itt a gyülekezetben szolgáltunk, de soha nem voltunk ennyire kitéve annak, hogy azonnal és jól átgondoltan kell valamit megfogalmazni.
Én a meglepetés és az örömre vonatkozó kérdésedhez csatlakoznék. Isten különleges időszakban hoztál a mi életünkben ezt a házasság hete alkalmat, úgyhogy mi nem is számítottunk ilyesmire, hogy ilyen feladatban részt kell vennünk. Pár hét múlva ünnepeljük a 30. házassági évfordulónkat, és az is különös jel, ezek már csak ilyen apró, kedves, elhelyezett jelek Isten részéről, hogy mi mind a ketten 14-én születtünk, ez egy kedves szám nekünk. Johann Sebastian Bach is 14-es számot nagyon sokszor belekomponálta a művébe, ez hozzá már közel, de 14-szer rendezték meg a házasság hete alkalmat Magyarországon, és az Kornélia említette az előbb a küldő igét, ami teljesen félreérthetetlenné tette számunkra, hogy nekünk ebben részt kell vennünk. És Isten arra tanított bennünket, hogy hogyha őt követjük, akkor bizony mindig kell meglepetésekkel számolnunk, ugyanis ő sokkal szebben képzeli el a mi életünket, mint ahogy mi azt előre el tudjuk gondolni. És az az igazság, hogy mi már 30 éve lassan, de biztosan ezt tanulgatjuk. Csomó olyan helyzet van az életünkben, amit mi másképp képzeltünk el, de Isten utólag megmutatja, hogy az lesz nekünk a legjobb, ahogyan ők és amit ő készített el a mi számunkra. Ilyen volt ez a házasság hete. Nagyon félelmetes volt, hogy 10 000-ek elé kell kiállni, és megtámadhatnak, beleköthetnek a mondandónkba, és egyáltalán hogy álljuk a sarat egy ilyen nagy nyilvánosság előtt. De fantasztikus volt azt megtapasztalni, hogy ez nem a mi ügyünk. És annál boldogabb nem lehet az ember, irigyellek titeket, lelkipásztorokat is ezért, hogy Isten ügyét képviselni. Ennél tutibb dolog nincsen, hadd mondjam így. És ezt most mi megtapasztaltuk, hogy Isten ügyéért ő vállalja a garanciákat. És nekem nem kell aggódnom azon, hogy jaj, mi lesz. És jaj, mi lesz, ha nem úgy alakul, ahogy én elképzeltem. Ez egy fantasztikus tapasztalat volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy annál nagyobb boldogság egyszerűen nem létezik, egyszerűen nincs, hogy az ember engedelmesen elindul Isten követésében.
40 interjú, én ezt nem is gondoltam. Akkor úgy gondolom, hogy mindannyiunknak még van mit megnézni, vagy van mit elolvasni. Vajon ki tudta már mind a 40-et megnézni itt a héten? Szeretettel ajánlom mindannyiunknak ezt. Ezerszer is igen. Úgy tudom, hogy ez volt a jelmondat, és akkor ezt őszintén kérdezném is, úgy tudom, hogy ti választottátok, vagy úgy tudom, hogy nektek, vagy aki a házassághete arcai, ők választják, hogy miért pont erre esett a választás, vajon hogy ért meg ez a szívetekben a 30 év alatt, és hát nagyon jó volt végig a nem csak a ti interjúitokban, hanem a többiek interjújában is hallani ehhez a jelmondathoz a folyamatos kapcsolódást. Nagyon jó volt ezt az egész héten kibontva hallani. Ezerszer is igen.
Ennek a jelszónak, vagy szlogennek így nevezik, mindig története van. Általában úgy szokott lenni, hogy a felkért házaspár elmeséli az életét a szervezőknek, és abból az elmesélt történetből alakul ki az, hogy milyen mondatot lehetne kiragadni, ami szólhat másokhoz is. És valóban így volt, hogy ahogy elmeséltük az életünket, tudjuk azt, hogy nagyon sok kudarc, sőt vitatkozás, hullámhegy, hullámvölgy van az életünkben, és pont azokban az időkben is, amikor ezen küzdöttünk, hogy elmerjük-e vállalni, egészen nagy támadásokat szenvedett a házasságunk, de valahogy mindig oda lyukadtunk ki, hogy akkor is együtt, és akkor is érdemes újra kezdeni, és az ezret ezért gondoltuk, ha bár most már valami 10 000 napot vagy többet is együtt töltöttünk, de az ezret, mint a teljesség számát gondoltuk megfogalmazni, hogy ezzel kifejezni, hogy naponta megújulni, és naponta igent mondani a házastársunkra, akkor is, hogyha vannak köztünk olyan dolgok, amik naponta próbára tesznek, de mégis azzal az elhatározással, hogy naponta leborulni Isten elé, és újra kezdeni.
Szép volt ebben a feladatban, hogy többször is neki kellett durálni magunkat annak, hogy milyen eszenciában tudnánk összefoglalni az elmúlt 30 évünket abból a szempontból, hogy Isten mire tanított bennünket. És hogy valóban mik azok a legfontosabb megértett igazságok, amiket nem szeretnénk, hogy csak úgy elsikadjanak az életünkben, elfelejtsük őket. És hát erőt kellett feszítenünk sokat, de az olyan szép volt, sokat gondolkodtunk a jelmondaton is, hogy tényleg mi lenne a leg... Nem is azon morfondíroztunk, hogy mi a legütősebb, hanem az, ami tényleg a legnagyobb igazságot mondja, amit mi is követni szeretnénk újra és újra. És így végül is a döntéseinkre esett a választás, a döntéseink fontosságára. Mindannyiunknak minden napunkban döntenünk kell. És ami mindig felmerül, hogy konfliktusok között kell járnunk a mindennapjainkat. Tehát nem eszményi és idilli kép az, amit Isten tartogat számunkra, hanem ő az örömöket és a teljességet tartogatja, de naponta megtapasztalhatjuk azt, hogy a szeretet törvénye mellett kell döntenünk. És azt én döntöm el, hogy ez nekem fontos, vagy nem fontos. És tényleg van olyan, hogy ezerszer is újra és újra el kell határoznom, hogy én nem fogom a családom jólégkörét, az otthoni jólégkört beszennyezni azzal, hogy a rossz kedvemet választom, hanem a szeretet törvényét választom, megpróbálom beleélni magamat abba, hogy a másik hogyan gondolkodik, és ezt újra és újra el kell dönteni, ez nem is megy automatikusan, de minél többször megpróbálja az ember, annál könnyebb lesz.
Ebből a 40 interjúból azért legalább egyet mondjatok, ami esetleg nagyon a szívetekhez nőtt, vagy nagyon, nagyon jó élmény volt. Tudom, hogy sokfelé utaztatok is.
Most éppen az utazás nem volt olyan nagyon sok, és tulajdonképpen azzal bátorítottak bennünket a szervezők még december táján, hogy a vírushelyzet miatt ez egy nagyon visszafogott ünneplés lesz, és mondtuk, hogy az nagyon passzol nekünk, mert nem szeretünk gyakran és sok felé kiállni. Hát ez nem így történt, mert ahhoz képest, hogy vírushelyzet van, valóban utazni nem kellett, valóban nem voltak lehetőségek még ilyen személyes találkozásra sem, mint most itt a templomban. De Tecskeméten voltunk valóban, tegnap és Pápán voltunk. Ez a két út volt, ami gyülekezeti közösségben zajlott, meg a ma esti zárómise lesz az utolsó alkalom. De éppen az, hogy nem volt lehetőség emberekkel találkozni, ezért sokkal nagyobb fórumot kapott, és sokkal nagyobb nyilvánosságot kapott a rendezvény, hiszen amit régen csak felvettek esetleg, vagy fel se vettek, azt most sokszor egyenesen közvetítették. Úgyhogy amire mi vágytunk, hogy egy visszafogottabb ünneplés legyen, azért nem teljesen így történt. Nagyon kedvesek voltak számunkra azok az interjúk, ahol érezhettük azt, hogy a hitünkről úgy beszélhetünk, hogy érdekli is azt, aki hallgatja. Azért minden interjúban megpróbáltuk elmondani azt, hogy mi a házasságunknak az alapja, még ha ez nem is templomi közösségben zajlott. Néha vevők voltak erre, akik hallgatták, és ami nagyon döbbenetes, hogy sok olyan riporter jelzett vissza, akivel beszélgettünk, hogy nagyon megérintette őt is, ha bár nem, ő maga nem vallásos, vagy nem biztos, hogy istenfélő volt, és sokan reagáltak ott helyben, amikor ezek az interjúk megtörténtek. Valahogy mindenkit megérintett az, amiket elmondtunk, és ezt annak tudjuk be, hogy Isten lelke, Isten igéje valóban nem tér vissza üresen, és ebben hiszünk most is, hogy ami még kint van a közösségi oldalakon, az valóban eléri a célját, ha bár már mondták nekünk a rokonok, hogy most már a csapból is ti folytok, úgyhogy most már én is azt gondolom, hogy jó lesz, ha vége lesz ennek a hétnek, de reméljük, hogy elvégzi az ige a maga munkáját.
A mi életünkben mindig nagy kérdés volt az, és ezen sokat is gondolkoztam, hogy én vajon minden helyzetben ugyanaz az ember vagyok-e, ugyanaz a hitvalló ember vagyok-e, és ez sokszor nagyon nehéz összeegyeztetni a tanárságot, az, hogy koncerteket adok, ez már két nem ugyanolyan helyzet, hogy édesapa vagyok, fér vagyok, és itt a gyülekezet tagja vagyok, és minden helyzetben máshogy és máshogy, de ugyanannak kell megnyilvánulnia, hogy én Isten gyermeke vagyok. És ezt nem könnyű minden helyzetben egyformán és egyforma lelkesedéssel, egyforma odaadással felmutatni. És azt kérdezted, hogy melyik volt így a legkedvesebb interjú. Minden interjúnk más volt, meg is lepődtünk, hogy hűha, hát itt ismétlés aztán nincsen. De volt két olyan interjú, ahol én orgonáltam is, megbeszéltünk is. És hát ez megint Isten ajándéka volt, hogy a szervezés az ilyen lett, hogy a Deák téri evangélikus templomban én egy istentiszteleti keretben egy koncertet adtam, Isten a pakecskeméti templomban is, azt, hogy ott kijöttünk a gyülekezet elé, és beszéltünk egy órán keresztül, azt egy 10 perces orgonajátékkal vezettem be, nem volt messze az orgona, ugyanígy, mint itt. Nagyon kedves ajándéka volt ez Istennek, hogy így két arcomat is megmutathattam ezekben az alkalmakban.
Úgy tekintünk most rátok, gyülekezet itt a templomban, meg a képernyők előtt is, hogy mi imádkoztunk, értetek? Pontosan ezért, amiről beszéltetek is, hogy valóban ebben a nagy küldetésben ne érjen támadás benneteket, és hogy végig tudjatok ezen menni, és így imádkozunk tovább is, hiszen azért még ezek az interjúk fönt vannak, és hogy valóban áldás legyen, és ez a ti épülésetekre is legyen. Őszintén még sok-sok kérdésem lenne, mert nagyon jó hallgatni, de hát az idővel gazdálkodni kell. Esetleg még egy utolsó, hogy ugye nagyon csodálatos kép az, hogy a házasság a mi hitünkben úgy kifejeződik, hogy az Úr Jézus Krisztus a férj, mi gyülekezet vagyunk az ő népe, a feleség, a mennyasszony. Úgyhogy ezt ezzel kapcsolatban kérdeznélek benneteket, hogy a ti hitetek épülésére ez hogyan volt? Arról már beszéltetek, hogy a házasságotok hogyan beszélt mindaz, amit elmondhattatok az Úrról, hogyan lehetett ez az Úr dicsőségére, hogyan fejezte ki még inkább azt, hogy az Úr szerezte a házasságot, az ő ajándéka ez.
Hát végül is beszéltünk róla, hogy mindenképpen erősítette a hitünket. A hitünket minden olyan lépésünk erősíti, amit a legbátortalanabbul akár, de megteszünk. És ez egy ilyen lépés volt, hogy félelmekkel teli voltunk, még magunknak is el tudtunk képzelni nagyon sok félelmet, de alig tudjuk most ezt kifejezni, hogy milyen nagy jutalma van annak, hogy az ember bátortalanul, de megteszi azt a lépést, amiről abban a pillanatban egyértelművé válik, hogy ez jelenti Isten követését. És ez hihetetlenül megerősít bennünket. Nekem óriási nagy élmény volt, hogy nem kellett szóró-szóra végigbeszélni az interjúnkat egymás között előre. Nem is lehetett volna ilyet tenni. Nem kellett egyeztetnünk, hogy akkor te ezt mondod, én ezt mondom. Én mindig fantasztikus módon gyönyörködtem abban, hogy egymás mellett beszélünk. Nem beszéltünk össze ilyen szempontból, de mindig nagyon jó volt hallani, amit a másik mond, amit Kornélia mond, ahogyan ő fogalmaz, és ez egy fantasztikus egységet teremtett kettőnk között, és a hitünket egyértelműen megerősítette.
Én is ezt látom, hogy ha elhittem azt, amit elindított bennünket Isten, akkor lehetett úgy elindulni az ismeretlenbe, hogy abból áldásokat kaptunk. Nem gondoltam volna, hogy bármi hasonlóra úgymond képesek lennénk idézőjelbe, de minden egyes alkalommal megkaptuk azt a szót, amit mondani kellett, és ez az én személyes hitemet és a személyes bizalmamat is nagyon megerősítette.
Nagyon szépen köszönjük, Istené a dicsőség, tovább is imádkozunk, értetek ezért a szolgálatért, és újból nagyon köszönjük, hogy ebben a misszióban voltatok, mert a házasságot Isten szerezte, és adja Isten, hogy erről sokszor tudjunk vallani. Köszönjük.
Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom a Korintusbeliekhez írott második levélből, a második levél első fejezetének 16. versétől kezdődően. Leülve hallgassuk nyitott szívvel Pál apostol vallomását, ahogyan ír a gyülekezetnek. Tőletek akartam átvenni Makedóniába, és Makedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem? Vagy hogy én nálam az igen egyszer s mind nem is? Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam, Szilvánus és Timóteus, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen. És ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével is eljegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. Hajtsuk meg a fejünket most helyünkön maradva, és csendesedjünk el, Isten elé imádkozzunk. Olyan jó, mennyei édesatyánk, ének szóban, imádságban, bizonyságtételben vallani rólad, mert igen jó téged dicsérni, nevedet magasztalni, jóságod, hűséged, kezed minden művét valóban dicsérni, mert te vagy egyedül jó. És köszönjük, hogy a te jóságodból nekünk is jót készítettél. Köszönjük, hogy nem jó egyedül lenni. Alkottál társat, segítő társat. Nem jó egyedül lenni, adtál nekünk testvéreket, gyülekezetet. És lehetünk mi a te néped tagjai, drága jó pásztor, a te néped nyájának juhai, akikről gondoskodsz, akiket vezetsz, akiket oltalmazol, akiket táplálsz, akiket megáldasz. Így vagyunk előtted, és így hódolva áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged, és várjuk a te szent lelkedet, a pecsétet, a zálogot. Áraszt ki ránk, és tedd világossá a te szabad üzenetét, és tégy bennünket alkalmasának, befogadására, megélésére, boldog hitvalóivá. Kérjük, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, és légy itt velünk. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek azt az igét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom számotokra. Írva található ez a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének 84. fejezetében, a 11. vers első felében, de így szól. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Foglaljunk helyet. Ezerszer is igen, azt most nem tudom, hogy ki hanyatszor hallja, ezt hányszor számolhatta meg, hányszor élhette át. Ugye Jánosék bizonságát tették annak, hogy 40-szer, ha nem is konkrétan ez, de mégis ennek az üzenetét átadták. Azt gondolom, 1000-szer is érdemes hallani ezt, meg még többször. És köszönjük, hogy a házasság hete ideje alkalmán most János és Kornélia kori ezt a szívünkre is helyezte, és sokak szívére talán ebben az országban. És amikor elcsendesedtem, és azon imádkoztam, hogy Uram, mit akarsz, hogy átadjak itt most a gyülekezetnek a házasság hete záró Isten tiszteletén, legalábbis itt közöttünk, ahogyan mondtam az elején is, ezt az igét hozta elém az imádságomban az Úr. Kórak fiainak, az Ószövetség zenészeinek a hitvallását, ezt az ihletett hitvallást, amely az ezerszer jobbról tanít. Arról beszél, hogy mi az, ami ezerszer jobb, mint valami más. Hol jó ezerszer inkább lenni, mint máshol. És ez az elköteleződés, amiről tanít ez a Zsoltár, olyan bizonyságtétel, amelyet újra és újra hiszem, hogy hasznos, szükséges és célszerű hallanunk, és ennek a fényében mérlegre tenni az elköteleződés kérdését az életünkben. Mert ez a Zsoltár vers olyan elköteleződésről tanít és tesz bizonyságot, ami minden valódi és igazán teljes és működő elköteleződésnek az alapja. És ezért nagyon fontos az alapokat, Nagyon pontosan látni és érteni, ahogyan egy ház építésénél is az alapok rendkívül fontosak, amire aztán épül sok minden, milyen különös a magyar nyelv, ház, haza, házasság, ugyanabból a szótőből származó kifejezések, és mindenütt az alapok rendkívüli kérdések. Hát érdemes az alapokat újra végig gondolni, és az alap az elköteleződés, amelyen valóban egy házasság is, egy kapcsolat is, az élet is biztonságban épülhet. És egy ilyen hét, ami mögöttünk van, vagy hosszú-hosszú idő, amit hallottunk is, vagy egy ünnepnap, amelyet megünneplünk, vagy egy kijelentett, kinevezett nap, ami a mai nap is, bizonyos értelemben a világ megfelfogása szerint is, segít bennünket fókuszálni, és fontos ez, lényeges ez, de semmiképpen nem pótolja a mindennapok világát, valóságát, és valóban a mindennapok döntéseit. Arra segít ez a fókuszálás, hogy világosan tisztában legyünk a célunkkal és a célunk szerinti döntések fontosságával a mindennapokban. Ez minden ünnep kapcsán egyébként, bármely ünnepet tekintünk is, ugyanígy van, amikor kiemelünk valamit, és valami miatt azt fókuszba helyezzük. Egy az ezerhez. Ezt a címet adtam ennek a mai ige szolgálatnak, ige hirdetésnek, és szeretném most ennek az üzenetét hirdetni, először is annak összefüggésében, hogy Isten döntése felőlünk mit jelent, másodszor arról, hogy mit jelent a mi döntésünk Istenre nézve, harmadszor pedig arról, hogy mit jelent a döntésünk egymásra nézve. Mert a három gondolatról szeretnék szólni most mindnyájunk előtt. Az első tehát Isten döntéséről felőlünk. Ahogyan felidéztem az apostolnak, Pál apostolnak az igéjét a Korintusbeliekhez írott levélből, azt olvastuk ott, az igen valósult meg ő benne, mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Jézus Krisztusról szól ez a csodálatos kijelentés. Az Úr Jézus Krisztusban valósult meg Isten igenje ránk nézve. Minden ígérete ő benne teljesedett be, és ő általa is benne teljesedik ki az életünkben. Az külön igehirdetést igényelne, hogy beszélnénk arról, hogy milyen rendkívül gazdag az ígéretek tárháza, ami a Bibliában feltárul előttünk. Isten feltétel nélküli szeretete, és érzelgőségtől mentesen szerelme, ahogyan ezt Kálvin Gáspár fordította annak idején, mert Krisztus szerelme szorongat bennünket, ilyen szeretet mondott ránk igent. Isten ilyen szerelemmel fordult oda hozzánk. És ahogyan végig gondolom ezt újra és újra, bevallom a testvéreknek, megszégyenítő és megalázó, de egyben hódolatra indító és felemelő is számomra, hogy úgy mondott ránk igent, és egészen személyessé téve rám is igent, hogy mi alapvetően és zsigereinkből nemet mondtunk rá. Isten úgy mondott ránk igent, hogy mi nemet mondtunk rá. És ez az egyoldalú szerelem, amivel Isten felénk fordult emberekhez, ez mentett meg bennünket bűntől, haláltól, kárhozattól, az egyedül valóság nyomasztó magányától, terhétől, az elveszettségtől. Ez szabadított fel, ez szabadított ki bennünket ennek a nyomasztó terhe alól. Pál nem véletlenül írja így, ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Még abban is, hogy mi azt mondjuk, igen, így van, Uram, igen, igaz, Uram, Még ebben is Jézus Krisztus által mondunk igent az ő dicsőségére, mert még a mi válaszunk sem abból fakad, ahogyan mi olyan nagyszerűen válaszolunk erre, hanem még ezt a választ is a mindenható Isten szeretete, csodálatos, irántunk megnyilvánuló szerelme teszi lehetővé. Általa mondunk áment Isten dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus által lehetséges az, hogy azt mondjuk, igen, Uram. És úgy belegondolok ebben, néha olyan fontosnak, olyan nagynak gondoljuk a mi igenünket. Hogy igen, én döntöttem Jézus mellett, de testvérek, az igazán nagy és az igazán fontos, hogy ő döntött mellettünk. Hogy érthetetlen az a kegyelem, amely ilyen nyomorult embernek, mint én is, azt mondta, igen, szeretlek. Légy az enyém, mert az enyém vagy, megváltottalak. Nem a mi igenünk a nagy dolog, hanem az, hogy ő mondott igent ránk. És éppen ez vezet tovább, testvérek, a második gondolathoz, a mi döntésünkről Isten felől. Ő döntött felőlünk, és ezért dönthetünk mi is ő felőle, nap-nap után, újra és újra. Kórak fiai emelkedett szívvel vallanak erről, éppen azért, mert megtapasztalták Isten jóságát, Isten szeretetét, Isten vonzását, irgalmát, amit különös módon is megmutatott, és megmutat ott, ahol jelen van, ahol kijelenti magát az ő templomában. Sóvárgó szívvel vágyódott oda az Ószövetség népe, Kóra fiai is a templomba, az Isten közelébe, az Isten jelenlétébe. Ezért mondják, bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Talán vannak többen közöttünk, akik emlékeznek arra, hogy az elmúlt évben, majdnem másfél évben Isten hogy bontotta ki ennek a csodálatos Zsoltárnak az üzenetét itt közöttünk. A vallomás arról beszél, hogy ezerszer jobb csak egy nap is az Úrnál, mint ezer másutt. És éppen, testvérek, ez tükrözi azt az igazi, valódi elköteleződést, amellyel mi az Úr felől döntöttünk, vagy aki felől napról napra döntünk, mert ilyen mértékű kell, hogy legyen a döntésünk Isten felé, Isten iránt, tulajdonképpen mérhetetlen minden mással szemben. Ezt fejezi ki ez a mondat. Nem érvényes. Nem is helyes bármihez hasonlítani és mérni, hogy mit jelent nekünk az Úr. Ő az, akiről így mondja másutt Dávid, senki sem fogható hozzád. Így van. Senki sem hasonlítható hozzád. Egyetlen ember sem. A leginkább, a legdrágábban szeretett személy sem. És ez is egy naponkénti döntés, testvérek. Az egyszeri nagy döntés után ezerszer is és szüntelen, igen, Uram, te vagy valóban a legfontosabb számomra. Te vagy az első, és te vagy az utolsó. És te magad vagy az út, e kettő között is. Ez méltó, testvérek, ahhoz, aki napról napra érvényesíti az egyszer és mindenkorra érvényes igenyét, amelyet kimondott Jézus Krisztusban ránk nézve. Ő érvényesíti ezt az igent, akkor is, ha tudod, akkor is, ha nem. Akkor is, ha ellene állsz, akkor is, ha nem. Ő a szeretetét nem vonja meg az övéitől. Nem vonja vissza. Ettől a szeretettől senki és semmi el nem választhat minket. És így érkezünk el az egymás felől kimondott igenhez, testvérek, a harmadik gondolathoz, a mi döntésünkhöz is, amelyet egymással kapcsolatban meghozunk. Nyilvánvaló az eddigiekből talán érthetően világosan, hogy az egymás felől meghozott döntésünk, egymásra kimondott igenünk igazán csak az előzőekből fakadhatnak úgy, hogy az tartós, az próbákat kiálló lehessen. Mert mi, testvérek, nem általánosságban gondolkodunk a házasságról, a kapcsolatokról, hanem keresztényként. Nem hagyhatjuk ki, és nem is hagyjuk ki a számításunkból a mi Urunkat, a házasság alapítóját, életre hívóját és megtartóját. Testvérek, az alapprobléma éppen az, mindenben, ebben is, hogy el tudjuk képzelni tulajdonképpen az életünket, a házas életünket, a családi életünket, a munkahelyi életünket, a társadalmi életünket, a világban betöltött helyünket Isten nélkül. Ez a legnagyobb problémánk. Nekünk nincs olyan életterünk, ahol Isten nélkül kellene istentelenül lennünk. Nekünk nem lehet, nem is szabad, nem is kell kihagynunk őt a számításból. Testvérek, a házasság ápolásának, erősítésének, gyógyításának sincs Istentől függetleníthető része. Teljes szívem vallomásával vallom ezt. Emlékezzetek csak a samáriai asszonyra. Emlékeztek a történetére? A samáriai asszony házassági válságának tulajdonképpen egy mély oka volt. Egyetlen mély oka. És az a történés, ami ott leírásra kerül a János írása szerinti evangélium 4. fejezetében, nagyon világosan beszél erről. Az igazi problémája a szomjúság volt, amit senki és semmi nem tölthetett be az Úr Jézus Krisztuson kívül. Nézzétek meg azt a történetet. Mit tudott ő adni annak az öt férjének? Öt férjének. Aki után a hatodikkal már nem is élt házasságban. És mit tudott venni tőlük, ami megelégítette volna őket? Őt. Nem sokat. Az élete világos képlet. Járhatjuk jobbról, balról, előről, hátulról. Ez az asszony szomjú volt, és soha nem kapott megelégítő, szomjat oltó forrásra. Soha nem kapott ilyen forrást. Jézus nem elméletileg beszélget vele valamiről, amibe egyébként elméleti síkon bele lehetne menni, hanem a leggyakorlatiasabb és a leglényegibb dologról beszél azonnal, lényegre törően. Olyan jó ez. Jézushoz így érdemes oda jutni, Jézussal így érdemes kapcsolatban lenni, ő rámutat a probléma gyökerére. Jézus beszélt neki a földi forrásról, és beszélt neki az önmagában felfakadó mennyei forrásról, és beszélt annak a következményeiről. Figyeljétek, mit mond neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Ez a földi forrás. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjúhozik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Testvérek, nincs máshol, és nincs másban örökre szóló forrás, mindvégig érvényes, életen túl, e földi léten túl is érvényes forrás, csak Jézusban. Ha ő betölt, akkor van miből adni nekem is, másnak. Addig semmi más nem tudok élni, mint egy szomjúhozó életet, amely azt tükrözi az életemben, és mindenki számára világos képletté válik, hogy adj, mert szomjas vagyok. Szükségem van valamire, hogy megosd a szomjamat. Miért ilyen a világ, amilyen? Miért teszi az ember, amit tesz? Mindezért. Mindezért. És sehol nem talál megelégítő forrást. Sehol, Jézuson kívül. Testvérek, a jó házasság titka az, hogy adni tudunk. A jó házasság titka, és hagyd mondjam így Jézus szavaival, ugyancsak amit Pál idéz fel, nagyobb boldogság adni, mint venni. Az igazi boldog házasság, a nagyobb boldogság titka az, hogy tudok adni. Nem venni, adni. De miből? Ha nekem nincs forrásom, miből adok? Meg amilyen forrásom van, abból mit adok? Mit adok a másiknak? Hát nem ezért megy tönkre minden, mert nincs miből, vagy csak rosszat tudok adni. És veszek valóban az új forrásból, merítek, sőt, engedem, hogy az forrás bennem legyen, mint élővíz forrása és folyama, amely másokat megelégít. Akkor tudok a másikra igazán igent mondani, újra és újra az egyszer kimondott igen után, ha ez az igenem ebből fakad, és ebben nyilvánul meg, hogy adok, mert szeretem. Meg akarom elégíteni őt. Be akarom tölteni a szükségeit. Meg akarom ajándékozni. Föl akarom tölteni. Akkor is, és úgy is, ha a másik most valóban kivesz belőlem, akkor is úgy is, hogyha ő maga nem tud tölteni engem, de hát én is megérdemlem, hogy engem töltsenek, de értitek? Az alaptöltés nem így horizontálisan jelenik meg viszintesen az életünkben, hanem így vertikálisan, függőlegesen. Ha kapok elegendő töltést, akkor tudok adni. És akitől kapom, kimeríthetetlen forrás. És amit adok, valóban megelégítő. Egyébként nem. És akkor is kell adnom, ha a másik nem ad, mert az Úr mit tesz velünk, testvérek? Mit tesz velünk az Úr? Hányszor adott, és hányszor ad úgy, hogy nem kapott viszonzást tőled? Alapvetően így adta oda Jézust, ahogyan mondtam, hogy mi nemet mondtunk rá. Mi egy dolgot tettünk Jézussal, kivittük a városon kívül, és oda feszítettük a keresztre. És akik oda vittük, és oda feszítettük, mi nyertünk el benne szabadítást. Mert azért imádkozott Jézus a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy adott az Isten? Azért adott, mert mi viszonoztuk. Azért adott, mert mi szerettük őt. Azért adott, mert ő tapasztalta felőlünk, hogy mi igent mondtunk rá? Nem. Nem azért adott. Azért adott, mert tudta, hogy nincs más út, ami megmentésünkre. Nincs más út, ami életünk betöltésére, csak ha ő ad. És ő adott. És ad. Megindító látni, hogy így szeret. Így hajol hozzánk. A kétségeink között, a lázadásunk idején is, a csüggedésünk idején is ad, és már adott, mert már odaadta, már megtörtént, már elvégeztetett. Nekünk csak fölismerni lehet megrendülten, annak ellenére, azzal együtt, hogy én milyen vagyok, hogy én nemet mondtam, és tudok újra nemet mondani. Ő igent mondott rám egyszer és mindenkorra, és megváltott engem. Azonban ez a Zsoltár arra is tanít bennünket, testvérek, ez a csodálatos hitvallás, kijelentett hitvallás, hogy az embernek valóban ki kell mondani egymásra nézve is, hogy, és hagy idézzem most ilyen különös módon ezt az igét, talán megértik a testvérek, hogy ennek milyen különös alkalmazása ez most. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Ezt Istenre mondjuk ki alapvetően, de ezt egymásra nézve is érdemes megfontolnunk. Olyan beszédes lett nekem az testvérek ebben az igében, amikor Isten is fölerősítette a lelke, által ezt bennem egyik hajnalban, ahogy fölébredtem. Milyen elfeledett vagy elferdült kifejezés a régen szépen, és talán tartalmában is talán jól alkalmazott kifejezés, hogy udvarlás. Ismerjük ezt a kifejezést? Hogy udvarol valaki? Nagyon érdekes ez a kifejezés. Ma már nem feltétlenül így hívják, vagy így mondják ezt, és nem is ezt akarom elemezni, de ez a szép régi magyar kifejezés, nem is egészen magyar, mert szláv eredetű a szó, de nem ez érdekes, a kifejezést értjük. A lényege az, hogyha valaki udvarol, az tulajdonképpen nem tesz más, mint udvarára jár annak, aki fontos lett neki, akit szeret. Tették ezt egy fejedelemmel, amikor oda mentek a fejedelem elé az ő udvari háztartásához, és tették ezt egy hölgyel, egy nővel is, akinek ilyen értelemben szerették volna elnyerni a szeretetét. Udvarol valaki, udvarára jár, kedvében tesz. Isten népe tagjai a legfőbb uralkodóhoz is így járulnak, és így járulnak azóta is, ahogyan Kóra fiai is énekelték, sóvárog a lelkem, epekedik a lelkem utánad, Uram. Milyen csodálatos ez a kifejezés. Mély kedvesek a te hajlékaid, sóvárog, sőt eleped a lelkem udvaraid után. Nem szerelmi vallomás ez? Dehogy nem. Az Úr iránti szerelemből fakad. De ugyanígy a társ, a másik ember iránti szeretetből ugyanez fakad, hogyha valóban oda megyek a másikhoz, oda, ahol van, ha valóban udvarolni akarok, kedvében járni és kifejezni, hogy nála lenni, hogy vele lenni ezerszer jobb, mint másutt. Igen, testvérek, ez egy döntés. Egy döntés, egy valódi igen, egy az ezerszerhez. Jobb egy nap veled, mint ezer mással. Jobb nap, vagy egy nap nálad, veled, mint másutt. És testvérek, ezer másra is kimondjuk azt, hogy jobb a társunk, ha valóban szeretjük, és ki kell mondanunk ezerszer is akár, hogy igen, ő az enyém, én az övé. Hogy igen, ő vele kötötte össze Isten az életemet. És ezer másra kimondom ezerszer is, hogy nem. De őrá kimondom ezerszer is, hogy igen. Elfordulok ezerszer is mástól, és odafordulok a másikhoz. Odafordulunk egymáshoz. Amikor az Úrral kapcsolatban néven nevezi Kórah, és Kórah fiai néven nevezik azt, hogy mit jelent másutt, nem az Úrnál, akkor nem hagynak kétséget afelől az énekükben, a bizonságtételükben, hogy ez mit jelent. Nézzétek, így folytatódik. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Vagyis az is elválik itt, kiviláglik itt, hogy a szövetségben kimondott igen mellett bármi más, amire igent mondunk, bűn. Bűn. Lehetne arról szólni, hogy elmegyünk egy sátorba, ahelyett, hogy elmennénk az Úr hajlékába, a kettő között nagy különbség van, ha csak az értékét is nézzük, de bizony így van ez, és nem csak az értékében baj ez, ha másra mondunk igent, ahelyett, hogy igent mondanánk az Úrra, és így egymás kapcsolatában is ugyanezt élnénk meg, de a lényeg az, hogy ez bűn. Testvérek, a kapcsolatban egy másik emberre kimondott kicsiny igen, az nem flört, az nem egy kis gondolati játék, a másikra kimondott valami fajta igen, érzelmi igen, az nem egyfajta megengedhető, még belefér kategóriába tartozó valami bűn. Paráznaság, házasságtörés, Isten előtt utálatos valóság. Bűn. nem egy kaland. Éppen ezért, és azért, amit Isten Jézus Krisztusban kimondott ránk, és abban, amit ez jelent számunkra, és amit kimondtunk mi is rá, mondjunk igent újra és újra egymásra, tudva, hogy ez mindennél jobb. Ez nagyobb boldogság, mert bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Bárcsak bevésnénk a szívünkbe, bárcsak elvinnénk magunkkal, és így egymásra nézve is megfogalmaznánk, igen, nem felejtem el, egy az ezerszerhez. Jobb egy nap veled és nálad, mint ezer másutt. Uram és társam, mert ez az elköteleződés az igazán méltó valóság, és ezerszer igent mondani valóban ebből a forrásból lehet. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Menj, édesatyánk, a Jézus Krisztusban kimondott igened bizonyosságában, erejében, reménységében, békességében, hálaadásban állunk meg előtted, és azzal az alázattal, hogy megköszönjük, hogy ő benne igent mondtál ránk akkor és úgy, amikor mi nemet mondtunk rád, és ez a szeretet, ez arra késztetett bennünket, hogy mi is kimondjuk az igent, és kimondjuk újra és újra, igen, Urunk, te vagy a mi Urunk, te vagy a mi Atyánk, te vagy a mi pásztorunk, te vagy a mi vezetőnk. Szeretnénk téged követve élni, szeretnénk téged dicsőítve járni, szeretnénk a te forrásaidból merítve egymást gazdagító életet élni. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen. Újítsd meg, Urunk, rajtunk a te szeretetedet, újítsd meg bennünk a te szeretetedet. Újítsd meg és gyógyítsd meg, Urunk, a házasságokat. Kérünk téged, erősíts meg az elköteleződésünkben, hogy az irántad való elköteleződésünk fényében és erejében egymásra is újra és újra ki tudjuk mondani, igen. Kérünk betegeinkért, kérünk imádkozva téged gyászolóinkért, kérünk erőtleneinkért, az emberileg egyedül lévőkért, bennünk és általunk is adj társad számukra, és segíts, hogy mind gyülekezet tudjunk szeretetben élni és szeretetet adni, és világítani ebben a világban, mint hegyen épített város. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy betölthessük, amiért elhívtál, amire kiválasztottál. Hiszen Úr Jézus, meghaltál és feltámadtál, értünk, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem éljünk neked, akár élünk, akár halunk, és éljünk azoknak, akiket ránk is bíztál. Kérjük, szentelj meg így minket, és áld meg a mi életünk Isten tiszteletét, amikor kilépünk a hajlékodból, és kérünk téged, hogy tedd újra és újra örömteli helyé a te udvaraidat, és emlékeztess bennünket, hogy jobb itt nálad, mint ezer másutt, és emlékeztess bennünket a házasságunkban, a kapcsolatainkban is, hogy jobb testvéri közösségben, házassági kötelékben lenni, mint ezen kívül, ezen túl másutt, bármire csábít a világ, bárhova hív bennünket a kísértő. Kérünk, Urunk, hogy szentelj és áldj meg így minket, és hagyd történjen minden a te háromszor szent neved dicsőségére. Így kérjük, hogy áld meg a jelenlévőket itt a templomban, és áld meg a jelenlévőket ott a monitorok mögött, egész gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, a te kegyelmedből, mindenütt jelen való népedet, Jézusért, megváltónkért, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Amen.